elnézést kérek mindenkitől, hogy miattam meg kellett bontani a eredetileg kialakult és felépített rendet, de ha az ember a oktató munkája mellett hivatalt is vállal, akkor néha nem maga tudja irányítani azt, hogy mikor hol jelenik meg nekem 3 órára. Sajnos le kell, nem, sajnos ez persze relatív dolog, le kell nélnem a Szalai utcába egy akkor kezdődő megbeszélésre, ezért kértem, hogy hozzákerüld az előadásomat. A proveniencia elv, körbenézek, rengeteg levéltáros ülít, nekik újat nem fogok mondani, és úgy látom, hogy jó néhány kutató is, aki viszont úgy gondolkodik, hogy mi a fele ez a proveniencia elv, és miért a levéltári kutatás egyik alapelve, vagy a levéltári nem is a kutatás, kutatók örülnének, ha nem az lenne valószínűleg, hanem a levéltári rendszerezés, rendezés és az irat megmaradásának is az egyik alapelve. Ahogy főigazgató asszony fogalmazott, a levéltáros azt tudja a kutató történész rendelkezésére bocsátani, ami megvan. Azt befolyásolni, hogy mi maradjon meg, részben tudja, részben nem. A magyar levéltár ugye ebből a szempontból nem túl szerencsés. Jó néhány háborút, forradalmat, pusztulást végigért, ebből következően vannak olyan irat együttesei, amelyek részben léptek, részben megmaradtak, részben elpusztultak, részben elvitték őket, vagy valamennyire vissza is lehet szerezni. Tehát eléggé vegyes összetételű az a kép, amiben a rendezés, rendszerezés és egyáltalán az iratnak, az iratoknak valamilyen szinten a kutató rendelkezésére bocsátása történik a magyar levéltárban. Az iratanyag feldolgozásának, rendszerezésének, rendezésének a folyamatában két markáns levéltári elvet lehet elkülöníteni, amely most már több évszázada mondhatjuk egymás mellett él, noha a proveniencia elvével inkább a 19-20. Században találkozunk, mármint a megfogalmazásával, hogy mit tekintünk ennek, de az irat keletkezése szempontjából már a 17-18. Században is keletkeznek olyan iratok, amelyeket a későbbi rendezések, rendszerezések során a proveniencia elvének a felhasználásával, illetve alkalmazásával tettek kutathatóvá. A vita az továbbra sem zárult le, tehát vannak hívei a proveniencia elvnek, és vannak hívei a másik elvnek, a pertinencia elvének. Sokszor, sok esetben a kutató történész, aki nem levéltáros, vagy nem látott nagyobb tömegben keletkező levéltári anyagot, iratanyagot rendezetlen formában, vagy rendezett formában, az nem nagyon foglalkozik azzal, hogy most milyen elv az, ami alapján dolgozunk, és sokszor azt mondja, hogy sokkal inkább jó lenne, hogyha a gazdaságra vonatkozó iratanyagot 1905 és 1920 között egyetlen nagy tömegben összeraknánk, és akkor csak be kéne mennie, és a gazdaságra vonatkozó kutatásait nagyon egyszerűen tudnám folytatni. Ő valószínűleg nem találkozott akkor azzal még, hogy egy irat együttesben az információ az nem úgy jelenik meg, hogy ez csak gazdaság. Tehát ha valaki egy iratot értékel, akkor azonnal észre kell, hogy vegye azt, hogy egy iratban, ami egy oldal vagy két oldal, rendkívül sok olyan információ van, ami, ahogy ezt Fodor főigazgató úr fogalmazott, újabb gondolkodásra készteti, és újabb kutatásra indítja. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt egyszerűen be lehet sorolni ide, vagy be lehet sorolni oda. Tudom, lehet föltenni azt a kérdést, hogy ma a modern informatika korában ez miért nem lehetséges. Azért nem lehetséges teljes egészében, mert azt az iratot egy levéltárosnak, vagy egy nem levéltárosnak teljesen mindegy, látnia kell és értékelni, hogy milyen információk vannak. És az ő szubjektív megítélése fogja eldönteni, hogy ezt adott esetben hova sorolja be, hova fogja berakni, milyen sorozatot vagy milyen irategyüttest fog ebből készíteni. És ha egy kutató azt gondolja, hogy csak azt kell megnézni, amire az van odaírva, mondjuk, hogy gazdaságtörténet, akkor súlyos tévedésbe fog esni, és a többit nem fogja megnézni, mondani, hogy minden itt van. Ilyen típusú irategyüttesek persze korábban is keletkeztek, még hogyha azt mondhatnánk, hogy ezek olyan kicsi sorozatok, vagy kis tömegű iratok, amik is mondhatjuk azt, hogy ez alapján is rendezhető. A pertineo az vonatkozik valamire, mondja a latin szó jelentése, és egy irat igen sok mindenre vonatkozhat, és igen sok minden vonatkozásában össze lehet rakni. Lehet a formája alapján, hogy mekkora méretű. Ez egy nagyon egyszerű rendezési elv, de a 17-18. Században alkalmazták. Lehet azt mondani, hogy összerakjuk úgy, hogy mondjuk ez egy armális, ebből lehetett sorozatot képezni, az mind armálisokból fog állni, de sem az előzményét, sem a folytatását nem fogjuk adott esetben könnyedén megtalálni. Létre lehet hozni tárgyi alapon, és ahogy ez az előadásokból látszani fog, vagy látszik, az lesz olyan előadó, aki egy ilyen gyűjteményes pertinencia alapján rendezett gyűjteményes fondot vagy gyűjteményt fog bemutatni. De ilyen a Rákóczi Szabadságharc iratai, amiben minden, ami a szabadságharcra elvileg vonatkozik, benne van, de azért én azt mondanám egy kutatónak, hogy nézzen azért körül a családi levéltárak egy részébe, bőven fog találni olyat, ami ide nem került bele. És még csak utalás sincs rá. Azott esetben teljesen másfelé viheti a kutatásán. Csien tipikus a középkor kutatók által használt diplomatikai levéltár, amelyen magyarországos levéltár első rendezési elvének megfelelően egy gyűjteményként adott esetben létrejött. Ott már ez egy kicsit másabbként lehetne említeni, vagy a térképtár, ami egyfajta gyűjtemény a térképek kiemelésével jön létre. Természetesen ehhez én is tudom, hogy hozzátartozik egy olyan mutató, ami megmondja, hogy ez honnan kerül ki és hova lehet rakni. Ez egy levéltáros munkájának az eredménye, és nem a keletkezéskor. A 19. század vége az az időszak, amikor hosszú vitákat folytatnak a magyar levéltárosok első ízben, és aztán még majd folytatják, hogy melyik el szerint célszerű rendezni az iratanyagot. Az országos levéltár létrejöttekor, az új országos levéltár létrejöttekor is voltak olyan elképzelések, hogy kronológikus rendben áll fel a levéltár, és az iratokat egyszerű mechanikus kronológiai rendben fogják őrizni. Egyik század, másik század, harmadik század, és így mehetünk tovább. Ez is egy módja az iratok rendezésének, nem biztos, hogy a legjobb. Ez a csata tart természetesen, mert hogy abszolutizálni egyik elvet, sem a provenienciát, sem a pertinencia elvét nem abszolutizálta, sem a magyar levéltári gyakorlat, sem az egyetemes európai levéltári gyakorlat. Viszont azt mondja, hogy az iratok tárolásának, rendezésének az egyik leginkább használható és jól használható elve, az a proveniencia elve, vagy ahogy szoktunk fogalmazni, és ahogy embergyőző főigazgató úr, fiatal levéltáros hallgatóknak fogalmazott, a fondok megmondhatatlanságának az elve, egy nagyon szigorú elv, amit természetesen a magyarországos levéltár sem tartott így be szinte sohasem, de nagyon jól hangzó meghatározás volt. Embergyőző azt is mondotta, hogy a rendezés, rendszerezés két külön dolog, a rendszert ki kell gondolni, és a rendezést pedig a rendszernek megfelelően el kell végezni. Hogy ez pontosan így ment végbe 1949 után a magyarországos levéltárban, az persze megkérdőjelezhető, de minden esetre egy rendszert egészen biztosan kialakított embergyőzés a saját maga elgondolása szerint. A proveniencia hasonló útra tekinthet vissza, mint a pertinencia. Középkor végén, koraújkor elején is keletkeztek pertinencia szerint is, meg proveniencia szerinti elv szerint is illategyüttesek, meg folytattak ilyen rendezéseket is, de ez inkább a 18. századra jellemző már, hogy ez szerint készültek el illatrendezések. Az elv leglényegesebb meghatározó elemek, Körmendi Lajos úgy fogalmaz, hogy a sarokköve ennek az elvnek a szerves vagy szervesen kialakult font. Ebből indul ki maga a provenió, a név az ugye, vagy a kifejezés az az ered vagy keletkezik igéből származik valamilyen fontnak. Mit is nevezünk szerves fontnak? Ezt azt hiszem minden levéltáros kapásból fogja tudni mondani. Ezt minden képzés során azért igyekszünk megtanítani. Ez egy természetes vagy jogi személy élete vagy működése során létrejött, valamint a hozzáérkezett és rendeltetésszerűen nála maradó iratok együttese. Ez olyan szép megfogalmazás, hogy sokszor érthetetlennek tűnik, de valóban egy szerves font kialakulásánál ez az az elv, amit érdemes figyelembe venni, és a magyar levéltári rendszer többségében erre épült fel. A iratképzőre az egész rendszer azt mondja, hogy az iratképzőt érdemes figyelni, az iratképző struktúrája, rendszere, ez a meghatározó abban, hogy milyen formában tartja nyilván az illető intézmény, aztán majd a levéltár, az adott iratot, vagy irategyüttes. Az elvet sokféleképpen alkalmazták az elmúlt századok során, de a levéltári terminológia és a gyakorlat is alapvetően két felfogást szokott megkülönböztetni, de akár többet is lehet ebből. Az egyszerű vagy kevésbé szigorú elv csak a szerves fontok tiszteletét írja elő, azt hangsúlyozza, és ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy egy font iratai nem keveredhetnek egy másik font irataival, illő betartani adott esetben. A másik, a szigorú felfogás ezen túlmenően a fontokon belül fenntartja az eredeti rendet, elismerve, hogy ezt a létrehozó szerv működésének szerkezetét is tükrözi, mint egy visszautal arra, és a levételi feldolgozáskor az így kialakított iratszerkezetet meg kell tartani. Ez egy kutató számára valószínűleg nehezen értelmezhető, hogy miért kell megtartani, vagy miért érdemes megtartani egy ilyen formában keletkezett irategyüttest. Miért jó, hogyha a proveniencia elvet tekintjük meghatározó elvnek? Egyrészt könnyű restaurálni az eredeti állapotot viszonylag, és könnyű az irat kezelését is megvalósítani a levéltárban. Kutató nem nagyon találkozik azzal, nem jár aktárban, nem jár az irat mennyiség közvetlen közelében, tehát nem igazán tudja, hogy a levéltáros nem csak arra van, hogy kiszolgálja a kutatót, hanem arra, hogy megőrizze, rendezze, rendszerezze, és a további időszakokra is megőrzendőnek tudja tartani, vagy megőrizhetőnek tudja tartani a levéltári anyagot. De még a kutató számára is az, hogyha az irat eredeti helyén van, keletkezési helyén van, a kutathatóságot megkönnyítheti, meg azt is, hogy a egy-egy iratban meglévő információ az milyen további gondolkodásra készteti, és hogyha valami fogalma még adott esetben az iratképző működéséről is van, akkor tovább tudja vinni a kutatását folyamatosan, és meg tudja keresni a következő folytatását egy adott iratnak. Itt jön be az, amit a felfedező kutatóról mondott főigazgató, azt mondja, hogy talál valami nagyon izgalmasat, nagyon érdekeset, és azt gondolja, hogy ezt csak ő látta, és a folytatását nem tudja már nyomon követni, mert hogyha mondjuk ezt egy rossz rendezés során egy pertinencia el szerint rendezik, mint azt annak idején, mondjuk 1945 után a Munkásmozgalmi Intézet megtette az általa fontosnak tartott munkásmozgalmi iratokkal, és csak egy-egy iratdarabot vett ki egy irategyüttesnek a közepéből, és a folytatását nem, akkor egy idő után az következik, hogy sok mindent egymás mellé tud rakni, de a folytatását nem, és visszatenni is nagyon nehéz az iratot az eredeti helyére. Konzervatívak vagy elmaradottak vagyunk-e ebben, hogyha ezt az elvet tekintjük, és nem akarjuk átrendezni az országos levéltár 77 ezer iratfolyóméterét, lehet, hogy már ennél több.
Majdnem
83, akkor még több. Meg lehet tenni, valószínűleg, de érdemes megtenni, és átalakítani olyan formában, hogy adott esetben egy kutató saját igényeinek jobban megfeleljen, vagy egy másik kutató saját igényeinek még jobban megfeleljen. Azt gondolom, hogy a jelen viszonyok között nem, bár be lehetne zárni a levéltárat 10-15-20 évre, és akkor csak ezzel foglalkozni, és akkor valószínűleg 20 év múlva kijöhetne belőle egy olyan méretű adatbázis, vagy egy olyan rendszer, ami ezt lehetővé tenni, de azt gondolom, hogy ezt a kutatók sem igazán támogatnák ezt a fajta ötletet. Természetesen én sem vagyok annyira konzervatív, hogy magam ne lássam azt, hogy a jelenlegi informatikai rendszerekkel ez egy kicsit könnyebben feloldható, de nem kerülhető ki a levéltáros. Valakinek ezt az iratot el kell olvasni, és ezt az iratot fel kell dolgozni ahhoz, hogy meg tudja mondani, hogy mi van benne. Ha majd egyszer az informatika oda eljut, hogy egyszerűen csak rá kell tenni az iratra egy felismerő rendszert, és pontosan majd darabonként ki fogja szedegetni, és különböző helyekre beosztogatni, akkor valószínűleg ez könnyebben megoldható lenne. Lehet, hogy egy éven belül ez megoldható, én ezt most nem tudom megmondani, de lehet, hogy néhány éven belül nem. Tudok már olyan felismerő rendszerről, amelyik Google-ögöt is fel tud ismerni, de valószínűleg nem a Magyarországos Levéltár birtokában lesz, hanem nagyon rövid időn belül ez a szoftver, hogy ezt egyszerűen alkalmazni lehessen. Mi tehát ma az az elv, amit érdemes betartani továbbra is? Én azt gondolom, hogy a proveniencia elv az, ami átment 100-150 éves fejlődésen, modernizálódott, és eljutott ma oda, hogy az elektronikus iratkezelésre, vagy az elektronikus iratok kezelésére is lehet egy modernizált proveniencia elvet kitalálni, illetve már ki is találták, tulajdonképpen nem kell újonnan felfedezni, és továbbra is lehet ezt az elvet használhatóvá tenni a 20. század végén is, és a 21. század elején is. Mi az előnye, hogyha levéltáros szemmel és valamennyire kutatói szemmel is nézzük, hogy ezt az alapelvet miért érdemes betartani? Egyrészt ugye folyamatosan követhető az iratnak, az információnak az útja, tehát tovább lehet gondolni, a levéltáros könnyedén megtalálja az iratokat, és az sem egy utolsó szempont, hogy nem máshonnan kell előkeresni. Ha ismerjük valamennyire az azt létrehozó szerv struktúráját, további összefüggéseket is nyomon tudunk követni, ismerjük, hogy milyen szerkezetben, hova kerülhet, milyen formában lehet továbbvinni egy ügyiratban lévő ügyet adott esetben. Az egyes iratok nem kerülnek ki a keletkezésük helyéről, sokkal könnyebben visszakereshetők. Nem mindig a kutatóra gondoljunk, a levéltárnak van egy olyan része, különösen a friss iratok esetében, amikor nem csak kutatónak kell iratot adni, hanem adott esetben igazolásokat is ki kell állítani, és nem mindegy, hogy milyen rendszerbe kell visszakeresni és újra keresni. Ez egy egyetemi levéltárban, amit most saját magam is egy picit jobban ismerek, napi probléma, hogy elveszett a diplomám, elveszett az egész életem, valahol keresünk előtt, nézzük meg. Ha most külön diplomai gyűjteményeket rendeznénk, és nem az anyagkönyveket rendeznénk egy sorozatban, vagy raknánk, akkor ez sokkal bonyolultabb lenne. Higgyék el, két hetente, hetente aláírok diplomamásolatokat folyamatosan. Magam is csodálkozom, hogy az utóbbi időben milyen lendülettel vesznek el megszerzett oklevelek. Olyan is előfordult, hogy egykori évfolyam társamnak írtam alá a diplomamásolatát, ami hát eléggé érdekes helyzetet teremt. Nem szakítja szét az egyes irategyütteseket, ez az el számtalan következtetés bevonható az irategyüttesekre. Nem utolsó sorban gondoljuk a levéltárosra is, megkönnyíti a levéltáros munkáját egy ilyen módon rendezett vagy rendszerezett irategyüttes. Ha végigkövetjük ennek az elnek a fejlődését a 19. század végétől, amikor a holland levéltársak először lefektették a proveniencia elvet, a 21. század elejéig, akkor különböző részeket találunk az irattermelés tömegesedésével, az iratértékelés és egyáltalán az, hogy mi történeti érték vagy maradandó érték. Ez a 20. század közepén jelentkezett először a nagy mennyiségű iratok esetében, hogy mit lehet selejtezni, mit nem lehet selejtezni. Tartalmaznak-e az iratgyűjtések olyan információt, amiért érdemes megőrizni őket. Körmendi Lajos elég sok tanulmányban végigkövette ezt a folyamatot, és jutott el oda, hogy a 21. század elején is az informatika rohamos fejlődésével az ELF továbbra is él és működik. A modern proveniencia atyának tartott terikunk az azt mondja, hogy a kapcsolódások, kapcsolatok és a fizikai megőrzés helyett a szellemi kontroll és létrejön az úgynevezett poszthisztoriális levéltár. A jövőben vagy nem jön létre. Ez már azért a levéltár és a prémázmai közé is tartozik egy picit. És nem tévednék olyan területekre, ami nem az én szakmai területem, az elektronikus irat, amit nálam jobban értők el tudnak majd mondani, és valószínűleg kitérnek arra, hogy milyen elben fog ez rendeződni. Én azt gondolom, hogy a proveniencia ellen az, amelyik alapján érdemes ma a magyar levéltári iratanyagot feldolgozni, rendszerezni, rendezni, és a kutatók számára pedig tudomásul kell venni, hogy nem mindig az ő kedvük szerint alakult ki egy irategyüttes, mert egy levéltárosnak is van érzése, hogy mi az, ami egy iratban van, és mi az, ami nincs, és akkor ő azt fogja kiemelni. Egy másik kutató, ha megérkezik, ő más szeretne együttesben látni. Naponta lehet rendezni az összes iratot, és ez pedig nem fog menni. Köszönöm, hogy meghallgattam.